mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnöknek és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnöknek ítélték oda a Pásztor István díjat, amelyet idén másodszor adnak át, közölte a Pásztor István alapítvány. Az indoklás szerint Orbán Viktor a magyar és a szerb nemzet közötti történelmi megbékélés, valamint a jószomszédi viszony elmélyítésében, stratégiai partnerség építésében és erősítésében szerzett elévülhetetlen és meghatározó érdeméért kapja a díjat. Míg Alekszandar Vučić a két nép közötti bizalom, együttműködés és stratégiai partnerség megteremtésében betöltött, meghatározó szerepéért részesül az elismerésben. A közlemény szerint Alekszandar Vučić nevéhez fűződik az a történelmi jelentőségű döntés is, amellyel a miniszterelnöksége idején 2014. október 30-án törölték a jogrendből a magyarok kollektív bűnösségének elvét. Az október 23-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-i, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait. Közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a távirat irodával. Mint írták, október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az 56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a bemtéri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászló felvonáson 250-en, a MÜPA-ban este tartott díszünnepségen pedig több mint 1200-an vettek részt. Jelezték, hogy a nyitott parlament program keretében 15 óra és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a kupola csarnokot, a díszlépcsőházat és a Szent Koronát. Cella információk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-ai Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezeren, a hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezeren vettek részt. A Budapesten és az ország szerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak, közölte a Nemzeti Rendezvények Biztonságos Lebonyolításáért felelős operatív törzs. Oroszországnak tudomásul kell vennie. Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól. Jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az egynapos uniós csúcs találkozót követően. António Costa az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón közölte. Európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítsák Ukrajna pénzügyi szükségleteit a következő 2 évben. Elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy továbbra is megvédhesse magát, és igazságos és tartós békéért küzdhessen. Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről. Az időpontja kétséges, de hogy lesz, a felől nincs kétség. Jelentette ki a miniszterelnök a budapesti békecsúcsról a Kossuth Rádió műsorában, a rádió brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában. Orbán Viktor jelezte, mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért neki probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel. Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai orosz csúcsra volna szükség, na de hogy jön az össze azok után, amiket mondtak, megcsináltak az európaiakkal? Tette fel a kérdést, hozzátette. Ha nem gondolkodsz előre, elragad a hív, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Szombaton a látási viszonyok mindenütt javulnak, nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Szombaton napközben kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli ország részben megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kós Patriciát, író, szerkesztő, fordítót.
Én is üdvözlök mindenkit, szia!
Ugye, ahogy felsorolom, hogy mikkel foglalkozol, ez mind egy dologhoz kapcsolódik, az irodalomhoz, a könyvhöz. Első könyves emlék, ha nem is olvasás, hanem csak, hogy könyv, mint olyan.
Nem is az első könyves emlék, hanem ezt már több interjúban is elmondtam, hogy nekem, ugye én fantasy zsánerben írok, és nekem az első fantazi könyv, amit olvastam, az Vivian Fabletől volt a Varázslók, aki amúgy szintén magyar írónő. amúgy imádom a könyveit, tehát mindegyiket, de a Varázscsók az nekem egy annyira ikonikus volt, és szerintem emiatt kezdtem el a fantasy vonalon mozogni.
És ő azért érdekes, mert nem is fantasy műfajba kezdett, hanem ugye neki voltak az úgynevezett fantasyn kívüli novellái, főleg novellái, egy-két regény, és utána találta meg ő is a fantasyt is, illetve abba saját magát, mert ő is az, aki ezen a zsáneren belül egy saját hanggal rendelkező író.
Igen.
Tehát megvan az első élményünk Vivien Fable-le, és akkor mikor érezted úgy, hogy szeretnél többet a könyvektől az olvasáson kívül?
Bevallom, hogy nagyon nem gondolkodtam ezen a vonalon, tehát én, nekem a végzettségem is teljesen más munkakörökben is dolgoztam. Azt, hogy így szerettem olvasni, meg így a fióknak irogattam, tehát nekem még a családom sem nagyon tudott arról, hogy én ilyen ambíciókkal rendelkezek. Igazából egy idő után elkezdtem szerepjátszani barátokkal, ilyen élő szerepjáték, asztali szerepjáték, és hát nekik megmutattam az írásaimat, és ők biztattak fel, hogy ez jó, keressél kiadót, próbálkozzál, és amikor elkezdtem az interneten kutakodni, akkor találtam meg, hogy vannak regénypályázatok, meg ez egy egész világ gyakorlatilag, ami így kinyílt nekem, és így keveredtem ebbe a világba bele.
Ugye a szerepjáték az azért is jó egy írónak, mert ha mondjuk nem feltétlenül játékosként vesz részt benne, hanem kalandmesterként, mesélőként, akkor az lehet egy jó gyakorlat arra, igen, hogy elkezdje, vagy felkészüljön, vagy csak kipróbálja magát egyáltalán, hogy történetmesélés például mennyire megy neki.
Igen, igen, ez pontosan így van.
Mondtad, hogy abszolút más végzettségeid vannak, és más területeken dolgoztál. Annyira eltér a kettő egymástól?
Igen, nekem az eredeti végzettségem az környezetmérnök, én Gödöllőn végeztem, nem pont irodalom. Utána még nagyon sokáig dolgoztam Bükki Nemzeti Parkba is adminisztrátorként, meg utána ügyvéd mellett is dolgoztam személyi asszisztensként, úgyhogy ezek abszolút nem ez a irodalmi világ.
Aha. És hogy kezdted el? Tehát mondtad, hogy kinyílt ugye ez a világ azzal, hogy megláttad, hogy vannak pályázatok. Pályáztál esetleg, vagy hogy indítottad?
Én azzal indítottam, hogy beküldtem egy kész regényemet egy pályázatra, és én szentül hittem, hogy én meg is fogom nyerni, mert az annyira jó. Na, rögtön az előszűrésen ki is estem. Úgyhogy, de ott komment szekcióban szerkesztőkkel is lehetett beszélgetni, és az egyik szerkesztő mutatott rá nekem, hogy gyakorlatilag az írás is egy szakma, tanulható. És ahogy elkezdtem keresgélni az interneten, találtam is íróiskolákat, elkezdtem magamat képezni. És igazából a szerkesztőképzésre is így jutottam el, amikor már az összes író kurzust elvégeztem, keresgéltem, hogy mi van még, és így került elém, hogy szerkesztőképzés. És gyakorlatilag én arra is csak azért jelentkeztem, hogy íróként szerettem volna jobbá válni, hogy megismerjem a másik oldalt, egy másik szemszöget. Csak aztán ott maradtam a kiadónál, aki ezt a kurzust végezte, munkát ajánlottak, és gyakorlatilag szerelem lett.
Uh-huh. És akkor azóta is ott vagy?
Most már több kiadónak is bedolgozok, de igen, még ez a könyvmaj képző kiadó, ugye nekik voltak régebben kurzusaik, náluk kezdtem meg, náluk végeztem ezeket több kiadónak is, többek között a könyvmaj képző, a Maxim kiadó, Tuán kiadó, Skarlát kiadó.
Igen, tehát jó
meg magán, sor. Igen, meg magán embereket is vállalok.
Értem, tehát aki esetleg ambíciót érez, bármi jelentetésre, akkor
igen, akár magánkiadásba, akár pályázatra szeretne felkészülni, és ki kellene neki egy szakmai vélemény a regényéről, vagy akár szerkesztés, megbeszéljük.
Ez nagyon érdekel ez, ahogy mondtad, hogy azért kezdted el a szerkesztői képzést is, mert hogy még fejlődni íróként. Mert szerintem így egy átlagember fejébe, vagy mondjuk a hallgatóink fejébe is nem biztos, hogy tiszta az, hogy mi az, hogy szerkesztő. Hogy miért van egy író mellett az esetek 99%-ában egy szerkesztő.
Erre van egy nagyon jó kis sztorim. Igazából az író a saját maga regényét soha nem úgy látja, ahogy kéne. Nekem is van egy regényem, az jelenleg még elbírálás alatt áll a Maxim kiadónál, ez ilyen sárkányos. Ezzel jártam úgy, hogy az író, hogyha megírja a regényét, akkor keres magának bétákat, akik ugye olvasók esetleg ebben a zsánerben mozognak, megmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Nekem is vannak már jó kis bevált bétáim, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, és így ők mutattak rá, hogy amúgy ugye tudod, hogy a regény felén a főszereplő megoldja a konfliktust, a problémáját. És így elkezdtem gondolkodni, és tényleg igazatok van. Tehát így a regény fele kuka. És a szerkesztő ezért kell szerintem a írók mellé, mert hogyha nincs is bétája, mert nem mindenki szeret bétáztatni, én is nagyon nehezen kezdtem el ezen a vonalon mozogni jó kis introvertáltként, de a szerkesztő az segít rámutatni ezekre a hibákra, amit esetleg az író, hiába hogy tudja, mert tanulta ő is, nem vesz észre.
Szerintem ez egyébként minden kreatív folyamatra, vagy minden munkára igaz, ugye ezért kell mindenhol egy szupervájzor, mert amit igen. megcsinálok, azt én azt hiszem, hogy persze megcsináltam minden szabályt betartva, teljesen jó minden, és aztán egy friss szem rögtön észrevesz, hogy de itt, meg itt is, ez nem.
Igen, ez teljesen így van.
És ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy ugye vannak olyan szerzők, akiket nagyon kell szerkeszteni, hiába nagyon jó a sztori, és van olyan, akinél meg alig kell hozzányúlni a szöveghez.
Igen, ez is attól függ amúgy, hogy mert lehet, hogy valaki például dramaturgként nagyon erős, tehát a történeti ívéhez nem kell hozzányúlni, viszont mondjuk stilisztikailag, meg igen, mert a nyelvi szintje mondjuk nincs azon a szinten, amit a korcsoport elvárna. Tehát itt is a szerkesztések azért különböző rétegen mozognak. Valakinek tényleg a dramaturgiába, a világépítésbe is segíteni kell. Például én is olyan vagyok, hogy a világépítés az nálam azért döcögni szokott. Tehát abba szokott kelleni a segítség. Viszont van olyan író, akinek meg például a nyelvi szintje tényleg nem ott van, és kicsit nyüstölni kell. Tehát tudja ő, hogy tudom én fiatal korosztálynak írok, akkor kellene bele mondjuk testérzet, de nem az írók nagyon nem szeretik a testérzeteket, úgyhogy nekem is van olyan író, akivel már rendszeresen dolgoztam együtt, és igen, kicsit nyüstölni kell, hogy testérzetet kérek.
Nem is gondolom ez ember így külső szemlélőként, hogy mennyire szertágazó munkája lehet egy szerkesztőnek.
Én azt veszem észre így a embereken, hogy nagyon például a kiadói különböző munkafázisokkal sincsenek tisztában. Tehát keverik, hogy mi a lektor, mi a szerkesztő, mi a korrektor.
Tisztába tesztük nekik?
Persze, például, hogyha például magyar regényről beszélünk, magyar író beadja a kiadóba a regényét, akkor először is a lektorhoz fog kerülni, aki elolvassa, és egyáltalán megmondja, hogy tovább ajánlja-e kiadásra. Vannak kiadók, ahol két lektor is van, az a biztos, mert vannak az egyéni preferenciák is, tehát hogy ne vigye el az ember ebbe az irányba, hogy esetleg neki személyesen nem tetszik, de amúgy meg az adott korcsoporthoz tökre passzol az a könyv. Na, hogyha a lektor pozitív véleményt adott, tovább engedték a könyvet, akkor jön a szerkesztő, aki ugye átbeszéli a szerzővel, segít neki esetleg, hogyha a dramaturgiai pontokkal gondok vannak, a világépítésbe, a stilisztikába, mert ugye itt is különválik, van, amikor csak tartalmi szerkesztés, az, amikor a dramaturgiai pontokat, a világot adunk egy kis listát, hogy mi alapján javítson, meg hogy miben kellene még többet beletenni a regénybe, illetve utána még jön a stilisztikai szerkesztés. Én ezt szeretem egybe megcsinálni, mert így is több körös szerkesztésekről beszélünk, tehát nem úgy van, hogy ide adja a regényt az író, és akkor, na akkor én gyorsan belefirkálgatok, ami éppen nekem tetszik, hanem utána még az író is visszakapja, ő javítja a maga kis pontjait, amiket jeleztem neki, utána megint én kapom vissza, ez általában kettő, hogyha kezdő az író, akkor három szerkesztői körről beszélünk. Na és hogyha a szerkesztés megtörténik, kiadónak tovább küldjük, akkor jön a korrektor. Itt is vagy egy, vagy kettő korrektori kör szokott lenni, aki már csak a helyesírási hibákat nézi.
Egy szép hosszú alkotói folyamat.
Igen, és akkor még a tördelésről ugye nem is beszéltünk, mert ugye...
Igen, nyomdába került, tehát muszáj, hogy ez is nézzen ki valahogy, ne olyan legyen, amit csak oda csaptak.
Igen, hogyha fordításról beszélünk, akkor kicsit más, mert ugye ott a fordító után kontrollszerkesztő dolgozik. Gyakorlatilag ott egy stilisztikai szerkesztést végzünk a szövegen, illetve célszerű azért az angol, vagy a német, vagy a akármilyen fordítás, tehát a forrás szöveget magát is hozzáolvasni, mert azért szokott olyan előfordulni, hogy félrefordít, félreért valamit, ne adj Isten kimarad egy-egy szövegrész. Amúgy nálam a fordítás az konkrétan úgy kezdődött, hogy a Tuán kiadónak kontrollszerkesztettem, és észrevettem, hogy a fordító egy komplett fejezetet kihagyott. Hogy ezt hogy sikerült, azt nem tudom mai napig, de lényeg az, hogy szorosak a határidők ilyenkor, én lefordítottam, és leadáskor jeleztem, hogy na valaki azt nézze át. És akkor a kiadóvezető következő e-mailje, nem szeretnél nekünk fordítani?
Na de ez azért egy szerencsés véletlen volt akkor.
Igen, igen, ez abszolút. Tehát nem is gondoltam ebben, mert nem is éreztem magamnak annyira erősnek, hogy ilyesmivel próbálkozni merjek, de...
De így akkor? Adtak
esélyt, lehetőséget, úgyhogy rá voltam kényszerítve, hogy kicsit fejlesztem magam.
És akkor azóta is megy, nem?
Igen, azóta is folyamatosan fordítok.
Igen, mert én néztem, hogy Warhammer könyvek is vannak a neved alatt, ugye?
Igen.
Ami azért egy elég sajátos univerzum, tehát ott az embernek se, ha nem játszott benne, nem olvasott belőle, ugye azért ez egy elég széles, tehát most már filmünk is van belőle, stb., akkor azért annak nagyon utána kell nézni, hogy
igen,
mi, hogy mit. Ráadásul vannak magyar fordítások, tehát akkor megint, hogy na, ezt ő így, akkor én így.
Igen,
úgyhogy ez egy kemény munka lehetett, gondolom én.
A Warhammer az, igen, az nekem nagyon feladta a leckét azért, mert bevallom, hogy én azzal nem is játszottam, nem is nagyon ismertem, tehát így tudtam, hogy van, és pont.
Egyébként most ez megint olyan kérdés lesz, amit szerintem százszor megkérdeztek tőled, és mindig megkérdezik, hogyha az ember ugye több dologgal foglalkozik, hogy írás, fordítás, szerkesztés. Van-e kedvenc, vagy a munkafolyamatokból van-e olyan, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nagyon hangulatfüggő nálam. Az írást azt így félretenném, mert azt nagyon nem tudom beleépíteni a mindennapjaimba. Tehát arra ki van nekem jelölve a vasárnapi nap, azt már így a család is tudja, hogy akkor engem békén kell hagyni, én bezárkózok és írok. Kivétel, amikor mondjuk nagyon határidőre kell valamit írni, akkor minden egyebet félreteszek, és akkor minden nap írok csak. Mert igazából szerintem az írás az nagyon lett, az én agyamat legalábbis nagyon leterheli, tehát mellette nagyon mással nem tudok foglalkozni. Úgyhogy az megmarad a vasárnap, a hétköznapokon meg ugye munkaidőben csinálom az összes többit. Ami nekem fárasztóbb, inkább úgy mondom, az a fordítás, tehát azt napi 1-2 óránál többet nem tudom csinálni, én pont ezért én egyszerre több könyvön dolgozok, tehát nálam van mindig fordítás, van szerkesztés, vagy kontrollszerkesztés, van, amikor korrektúra is van nálam, és hogyha az egyikbe elfáradok, mondjuk a fordításba, akkor mondjuk előveszem a szerkesztést, mert az teljesen, nekem teljesen más dolgokat mozgat meg, meg máshogy fáraszt le.
Tehát gyakorlatilag az egyik, a másik után akár pihentet is.
Igen, igen, abszolút.
De ez jó, mert így akkor mindig tudsz váltani, viszont tudsz dolgozni folyamatosan.
Igen, ha csak fordítanék, akkor szerintem a napi 4 óra munka az így megállítana. Tehát annál többet. Én azt vettem észre magamon, lehet, hogy aki profi meg évek óta ezt csinálja, az már rutinosabb, nekem nem. Tehát engem nagyon lefáraszt.
Angolból fordítasz?
Igen, igen, csak angolból. Kontrollszerkesztést azt szoktam német után is vállalni, de az végképp nem annyira stabil nyelvtudás nálam, hogy bemernék vállalni egy fordítás belőle. De nagyon cuki német fordítókkal szoktam együtt dolgozni, akik tényleg le a kalappal előtt, nagyon szeretek vele dolgozni.
Pont ez lett volna egy másik, amire kíváncsi vagyok, hogy ugye szerkesztőként egyrészt a hibákat is kell jelezni, az alkotó felé, hogy mi a tapasztalatod, mennyire együttműködőek az alkotók, vagy ez abszolút személyiségfüggő, és nem lehet így ilyen beáltalánosítani?
Elég személyiségfüggő, meg az sem mindegy például, hogy én mint szerkesztő, meg fordító nagyon feladatorientált vagyok. Tehát ha nekem megmondják, hogy ez a feladat, akkor én így megyek előre és csinálom. Viszont vannak érzelemorientált szerzők, dolgoztam egyszer egy értelemorientált szerzővel, na vele nem nagyon találtuk meg a hangot, tehát nyilván teljesen más a stílusunk, tudom magamról, hogy keveset dicsérek, de pont egy érzelemorientált író igényli azt, hogy pozitív visszacsatolás legyen a számára, ő abból tud fejlődni. Úgyhogy én azt vettem észre, hogy én jobban kijövök a feladatorientált szerzőkkel, mert velük nagyon jó megtaláljuk a közös hangot, hogy ez a megyünk előre és legyűrjük a regényt.
Aha, igen. Igen, igen, nyilván, mert a másiknek gondolom, hogy a szöveg is jobban egy ilyen kész és szent, és így kell lennie, mert én így tudom, így gondolom, tehát egy ilyen szempontból is nehezebb lehet őket esetleg megközelíteni.
Igen, velük finomabban kell bánni, finomabban kell kommunikálni, nem biztos, hogyha én egy szerkesztői szakszót mondjuk oda teszek neki, hogy léci ezt így, ő azt jó, nem fogja zokon venni. Úgyhogy igen, ők más, de ez amúgy szerintem nagyon, nagyon sok esetben így van, tehát meg kell találni a közös hangot a szerkesztőnek és a szerzőnek, vagy akár a kontrollszerkesztőnek és a fordítónak is, tehát ott is lehetnek olyanok, hogy súrlódás azért.
Persze, hát emberek vagyunk, emberekként dolgozunk.
De kiadón belül én azt vettem észre, hogy azért ez nem probléma, tehát hogyha én is volt, hogy jeleztem, hogy valakivel nem nagyon találtuk meg a közös hangot, akkor a kiadó megoldotta, és akkor kaptam például én is más embert magam mellé, meg ő is, tehát ilyen téren a kiadók rugalmasak és figyelembe veszik meg. Ugyanúgy, ahogy azt is figyelembe veszik, hogy milyen zsánert adnak az adott embernek. Tehát én például le nem fordítanék történelmi regényt, mert nekem ahhoz rengeteg kutató munka kellene, hogy értsem meg, tudjam meg, pöperc legyen, és az viszont annyira a munka rovására menne, hogy nem tudnám itt határidőre leadni. Valaki meg pont ezt szereti.
Hát igen, de lehet, hogy mondjuk ő a történelmet jobban szereti, vagy abban jobban benne van, az érdekli, és akkor lehet, hogy amiatt is választja, mert mondjuk nem kell neki akkora háttérmunkát végezni hozzá, nem tudom, egy adott korszakon belül.
Van olyan szerkesztő ismerősöm, aki például civilben történelem tanár.
Persze, és akkor
ő nyilván nagyon szereti.
Aha, ez az ő asztala minden.
Úgyhogy, de az a lényeg, hogy ugye a kiadók ezeket figyelembe veszik, és akkor olyat adnak mindig az embernek, amit szeret, amit tud, amiben gyakorlata van.
Nyilván, mert ez egy plusz töltet egyrészt ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, másrészt, ha egy kicsit tud hozzá kapcsolódni szívvel is, akkor ugye még jobban növeli a hatékonyságot.
Persze, meg ez ugyanolyan, hogy például íróként is mondhatnák nekem, hogy írjak egy sci-fi regényt. Nem tudnék.
Persze, mert nem az elhozzád közel nyilván.
Nem is olvasok annyi szkifit, nincs is abszolút gyakorlatom benne. Tényleg ott lennék meglőve, hogy úristen, most akkor mit kéne csinálni.
Hogy jött a fantazi? Említetted, hogy játszottatok. Ez volt a kiinduló pontja, hogy ez lesz az a zsáner, amiben szívesen dolgozol?
Igen, az első regényem, amit leadtam, az gyakorlatilag a kalandozásainkat regényesítettem meg, és azt adtam be. Nyilván már így utólag én is látom, hogy ez így nem működött. Meg nyilván nyelvi szintem se volt ott. Megkaptam pár ismerőstől, hogy nagyon szép barokkos körmondataim vannak, és hogy már várták, hogy mikor jön a lajtória, meg a fuszekli, meg hasonló szavak.
Hát igen, mert ugye túl egyszerű se lehet nyilván, attól is függ, hogy tényleg milyen zsáner, milyen korcsoport, vagy milyen célcsoport, akinek az ember szállja a könyvet, de valóban ugye a stilisztika nem csak azt jelenti, hogy hűde választékos, és nem tudom milyen vagyok, hanem hogy megfeleljen annak a szintnek, annak a közönségnek, akinek akarom ezt adni.
Igen, meg kell találni az arany középutat. Én amúgy szeretem, lehet, hogy amúgy azért is írok fantasy zsánerben, mert ott azért az archaikusabb nyelvet bele lehet csepegtetni jobban, mint mondjuk egy realista, romantikus történetbe, ott azért nagyon kilógna.
Így van, a sci-fi-ről már nem is beszél. Maradtál ennél a zsánernél?
Jelenleg igen, szoktam amúgy próbálkozni, tehát azért realistába, amit én még nagyon szeretek, azok a női pszichotrillerek. Úgyhogy ilyen téren is vannak még próbálkozásaim, de még készregénnyel nem tudok előállni.
Viszont van készregényed.
Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regény pályázatának a Dream kategória nyertese volt.
Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmai képzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
Azért ez nem kis munka.
Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztést azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szana széjjel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regényt.
Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, amíg aztán kibomlik az egész folyam.
Igen,
belőle.
Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni. Ki kell cicomázni gyakorlatilag, aha, de maga a cselekmény az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaikkal, motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy fú, vissza kell hozni.
Igen, igen.
Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
Kedves hallgatóink, Kós Patrícia író, szerkesztő, fordítóval készült beszélgetésünk első részét hallották. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Berecz Renáta. További kellemes estét kívánunk!
Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Halottak napján különösen közel kerül hozzánk a veszteség, a gyász és az élet végességének kérdése. Ebben az epizódban Nagy Krisztina beszélget Mohari Máté atyával arról, hogy mit jelent Jézus feltámadása a keresztény hitben, hogyan segít a hit feldolgozni a veszteséget, és hogy miért nem kell szégyelnünk, ha haragot érzünk, még akkor sem, ha Isten iránt. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A hallgatók szóbeli és írásbeli kifejező készségének fejlesztése volt a témája az idei média staféta konferenciának, melynek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont. A rendezvény dr. Novák István az EKED delegált általános rektor helyettese nyitotta meg. A megnyitó után Szűcs Zoltán a pedagógiai kar dékánja és dr. Hulyák Tomás Tíma egyetemi docens tartottak előadást, témájuk a mesterséges intelligencia, illetve a készségfejlesztés volt. Október 17-én mutatták be a Másfél évtized mozgókép című kötetet, amelyet dr. Pintér Márta Zsuzsanna és Ponyi László a kötet lektora méltatott. Ezután gyakorlati foglalkozás következett, Bene Viktória a Művészetelméleti és Médiatudományi Intézet tanársegédjének vezetésével, ahol a résztvevő hallgatók és oktatók csoportokban dolgozva gondolkodtak olyan témákról, mint a gamifikáció szerepe az oktatásban, vagy a gyakorlati és elméleti oktatás egyensúlya a kommunikációs és média szakokon. A program második napján kerekasztal beszélgetés keretében mutatkoztak be az országban és Szlovákiában működő kutatócsoportok. A résztvevők a kétnapos konferencián poszterek és prezentációk formájában ismerhették meg a hallgatók munkáit. Amint egy 50 vendég hangulatos séta során ismerhette meg a líceum kincseit, majd a Leányka utca étteremben borkóstolón vehettek részt, teret adva a kötetlen beszélgetéseknek és kapcsolatépítésnek. A rendezvény zárásaként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szimbolikusan átadta a stafétát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem képviselőjének, doktorandok Mónika tanszékvezető egyetemi docensnek, hiszen jövőre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lesz a vendéglátó. Szemlét tartottak október 15-én az egyetem kőüktetői szőlőbirtokán a Szőlészeti és Borászati Intézet munkatársai, a szőlészborász hallgatók és a hegyközség szakemberei a betegség megfékezése céljából. Sajnos az egri borvidéket sem került el az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség, amely mára már az ország szinte minden borvidékén jelen van. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőbirtokán a szakemberek és hallgatók sorra vizsgálták át a növényeket. Farkas László az Egri Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke, Galuska Gábor az Egervölgye hegyközség hegybírója, dr. Temfli Balázs a hegyközség elnöke, és dr. Zsófi Zsolt a Szőlészeti és Borászati Intézet vezetője részletes tájékoztatást adtak a jelenlegi helyzetről és a megoldási lehetőségekről. A fehér szőlő fajtáknál a levél részleges vagy teljes sárgulása, kék szőlő fajtáknál vörösödése, illetve a levelek jellegzetes háromszög alakú sodródása mutatja a betegséget. A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, néha hajtások sem képződnek. A szakemberek egyetértenek abban, hogy az első lépés a gondozatlan szőlőterületek felszámolása lenne, hiszen ezek meleg ágyai a kabócáknak. Hét ország közel 50 szakembere vett részt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen megrendezett kétnapos konferencián, hogy megvitassák az EUGIP szövetség jövőbeli terveit. Az EUGIP szövetség hét európai felsőoktatási intézmény együttműködésével jött létre azzal a céllal, hogy a földrajzi identitásra épülő tudás és szakértelem segítségével támogassa a fenntartható élelmiszerrendszerekre való átállást. A program különböző szakterületek együttműködésére épít, a kutatás, az oktatás és a társadalmi felelősségvállalás összekapcsolásával keres válaszokat az agrár-élelmiszeripar aktuális kihívásaira, különös hangsúlyt fektetve a regionális értékek megőrzésére és újraértelmezésére. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora megnyitó beszédében kiemelte, az EUGIP szövetség nem csupán egy partnerség, hanem egy közös európai küldetés. Hídakat épít az egyetemek, a kutatók és hallgatók között, miközben az új generációnak nyit új távlatokat. Hozzátette, egyetemünk büszke arra, hogy részese lehet ennek az együttműködésnek, és elkötelezetten dolgozik azért, hogy hozzájáruljon a fenntartható, innovatív és emberközpontú felsőoktatás európai jövőképéhez. Az eseményre hat országból, köztük Portugáliából, Spanyolországból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból és Romániából is érkeztek szakemberek. A kétnapos konferencián elhangzott, a szövetség közös célja, hogy a következő években közös képzések, kutatások megteremtésével elinduljon egy sikeres munka a nemzetközi partneregyetemek között. A kétnapos konferencia során a szövetség bemutatta a projekt munkaterületeit és a következő időszak feladatait, hangsúlyozva, hogy az eddig lefektetett alapok biztosítják a zökkenőmentes és eredményes együttműködést a jövőbeli közös munkában. A résztvevőket a szervezők a szakmai programon túl, líceum túrával, valamint borvacsorával is várták. a Kulturális Örökség Védelme a Könyvtárakban címmel rendezett továbbképzést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A konferencia ebben az évben két helyszínen valósult meg, az elsőt az Országos Széchenyi Könyvtárban tartották, a második alkalomnak pedig a Tittel Pál Könyvtár adott otthont. Érdi Marian az Országos Széchenyi Könyvtár főrestaurátora előadásában a megelőző állományvédelemre fókuszált, kiemelve a megfelelő környezet, használat és tárolás fontosságát. Az eseményen többek között szó esett a cellulózanyag változásairól és lebomlásáról, valamint a résztvevők megtudhatták, mely sérülések jellemzőek a különböző anyagokra. Az ország minden részéről érkeztek Egerbe közgazdász hallgatók, ezúttal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a FIKOT-nak. Nem először koordinálja házigazdaként intézményünk a rendezvényt, 2019-ben szintén Egerbe érkeztek a téma iránt érdeklődő szakemberek. A Magyar Közgazdasági Társaság egyik kiemelt missziója olyan platformok létrehozása, melyek mentén kapcsolatok épülnek és tapasztalatot cserélhetnek a szakemberek, hangsúlyozta az MKT elnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság országszerte egyre több stratégiai kapcsolatot épít a fiatal közgazdászokat tömörítő szervezetekkel, ebben már Eger is az élen jár. Kiemelt cél, hogy az akadémiai közösség és a szakma képviselői aktív párbeszédet folytassanak.
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt az Eszterházy Podcast tanúságtételek legújabb őszi epizódja. Halottak napján különösen közel kerül hozzánk a vesztesség, a gyász és az élet végességének a kérdése. Ebben az epizódban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészével, Muhari Máté atyával arról beszélgetünk, mit jelent Jézus feltámadása a keresztény hitben, hogyan segít a hit feldolgozni a veszteséget, és miért nem kell szégyelnünk, ha haragot érzünk, még Isten iránt sem. A célunk, hogy a fiatalok számára is érthető, őszinte és reményt adó módon közelítsünk a halál témájához. Köszöntelek téged, Máté atya!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntök én is mindenkit!
Miért fontos Jézus feltámadása a keresztény hitben, és hogyan adhat ez reményt azoknak, akit elveszítettek valamit? Mik a te tapasztalataid, amit ilyenkor szoktál mondani a hozzátartozóknak?
Igen, ezekben a napokban különösen fontos erről beszélnünk, bár az is tapasztalat, hogy kisgyerekeket, nagyobb gyerekeket is akár, sok esetben nem visznek el sem a temetőbe, ilyenkor minden szentek vagy halottak napja kapcsán sem, de igen, szükséges az, hogy ezzel már ne csak így, milyenkor egyetemistaként fiatal korunkban szembesüljünk, akár hirtelen, úgy, amikor tényleg nagyon váratlanul szembe jön és ránk töri az ajtót. Jó, hogyha vannak már erről kisebb korunkban, gyerekkorunkban is tapasztalataink. Miért fontos Jézus feltámadása a keresztény hitben, és hogyan adhat ez reményt? Igen, valamennyien elveszítettünk már valakit, aki számunkra fontos, akár nagyon közeli, akár valamennyivel távolabbi ember. Keresztény ember, szoktam ezt mondani temetések alkalmával is, ünnepélyességgel temet. Van benne valami olyan rendezettség, egy olyan reményt keltő ünnepélyesség, amely igen, azért van, mert Jézus feltámadt. Hitünk szerint számos tanú bizonyítja ezt, az evangéliumok, utána az abban szereplők is ugye bizonyították, továbbadták Jézus feltámadását, és ez volt az, ami éltette állandóan a kereszténységet. Nagyon szép tanítás volna önmagában is a keresztény tanítás, hogy emiatt érjünk, éljünk erkölcsösen, szépen is jól, de megmaradna egy szép tanításnak, és nem volna több. És utána akkor azt mondanám, hogy oké, van sok szép tanítás a Földön, a világban, majd eldöntöm én, melyiket szeretném követni, mert ez egy a sok közül, mert nincs értelme, ha nincs feltámadás. De számos tanú tanúsította ezt, hogy igen, van feltámadás, és a mai ember mind a mai napig, még hogyha nem is úgy találkozik a földi életében Jézus Krisztussal, mint az őt személyesen ismerő apostolok, tanítványok 2000 évvel ezelőtt, mi magunk a szentségek vétele által az egyházban, a Szentlélek jelenlétében találkozhatunk vele és tapasztalhatjuk őt. Ezért nagyon fontos közel kerülni így ilyen módon is az Istenhez, és engedni, hogy így ez a remény ez folyamatosan táplálható legyen. Éppen ezért temet az ember, keresztény ember reménységgel, egyfajta ünnepiességgel, mert nem ez a vég. Megyünk tovább.
A gyász folyamatának, a része szerintem a harag. Miért érezhetünk haragot akár az embertársak, akár Isten iránt, amikor elveszítünk valakit? És hogyan segít mondjuk a hit abban, hogy ezt ne bűnként, hanem emberi érzésként kezeljük?
Változó, hogy ki hogyan éli meg a gyász folyamatát, több fokozatból is áll ez a folyamat. Nem mindenkinél van jelen a harag. Mindazonáltal igen, kijelenthető az, hogy az ember adott esetben esetleg elkezd okolni valakit, valamit, körülményeket, elszalasztott lehetőségeket, amit még meg kellett volna tenni, mulasztott az orvos, mulasztott éppen az elhunyt, lehet, hogy én magam is mulasztottam, és természetesen igen, mondhatjuk azt is, hogy előfordul az Istennek a hibáztatása is, hogy miért nem mentette meg, miért pont ő, miért a jónak kell elmennie, miért mindig a jónak, ugye ezt is sokan mondják, és ott van az emberben egy olyan érzés, ami valóban, hogyha valaki ezt egy kicsit mondhatni túlzásba viszi, a harag is el tudja ebben az esetben önteni. Kell az, hogy ez a keserűség érzet, amit már haragként is tudunk tapasztalni, ez lecsillapodjon. Nyilván ennek idő is kell, mégis van helye, de kell ehhez az idő természetesen. Meg kell ezzel küzdeni. Jó, hogyha van ebben társ, aki segít, ahogyan kellenek a társak a földi életben, minden helyzetben, a halálban, az elgyászolásban ugyanígy. Meg lehet, hogy hibáztatunk valakit, valamit, körülményeket, és igen, ahogy említettem a Jóistent is, nem ismerjük igazán az Istennek a gondolatait, az én útjaim nem a ti útjaitok. Szentírásban ezt olvashatjuk, és sokszor, amikor azt érezzük, hogy nem tudjuk, hogy miért kellett annak a szeretőnknek, annak a barátunknak elmennie, hiába van ott bennünk a harag, az önmagában nem fogja megoldani a helyzetet, a szituációt. Egész egyszerűen meg kell azt értenünk, hogy másképp gondolkodik az életről és a halálról az Isten sokszor, mint mi magunk. Vannak terveink, amelyeket nyomban romba dönthet az Istennek a terve, és igen, ismerjük ezt a mondást is, az ember tervez, az Isten végez. Nem szabad, hogy a harag olyan mértékben urrá legyen rajtunk, hogy azt ne tudjuk kezelni. Szentírásban van arra is példa, hogy maga az Úr Jézus is haragos volt. Tehát lehet az ember haragos, mégis jó az, hogyha ez a harag, ez inkább szent harag legyen, jó irányba irányuljon, jó irányba menjen. Nem szabad az, hogy emiatt, hogy elveszítünk valakit, egy olyan állandó harag legyen bennünk úrá, ami aztán eltávolít bennünket az Istentől, az egyháztól, akár embertársainktól is, mert az már nem az Istentől való volna.
Eszembe jutott az a gondolat, hogy Isten a tragédiákon keresztül mutatja meg a dicsőségét. Nem tudom, volt-e már olyan esemény mondjuk a te vagy bármelyik ismerősöd életében, amikor ezt érezted, hogy tényleg volt egy tragédia, de láttad benne magát az Istent is, és azt, hogy ott a saját nevét megdicsőítette is. És hát minden rosszban van valami jó, talán ebben a gondolatban.
Különösen egy videó jut eszembe, nagyjából 5 évvel ezelőtt lehetett, a 777 blog oldalán volt a közösségi médiában is, meg ezen az internetes oldalon is elérhető ez a videó. Egy igen, csak már a betegsége végén, végső stádiumban lévő rákos fiatalember Matyinak a videója, talán így még vissza is lehet keresni, amiben megvallja a hitét. És igen, ha erre kell így konkrétan válaszolni, az Isten ő benne nagyon megdicsült, és tudatosan vállalta azt, hogy bár tudja azt, hogy jön a vég, a földi életének a vége, a hitben élt. Temetésekkor mindig ezt a szent leckét szoktam választani általában, hogyha nincsen más körülmény, amikor ezt írja Szent Pál, hogy a hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk, ám bizalom tölt el bennünket. Igen, hogyha hitben is élünk, mert nem látjuk még azt, hogy mi jön majd oda át, mi fog ránk várni, és a szemlélet még nem osztályrészünk, ott van bennünk az a bizalom, ott van bennünk az a remény, hogy igen, el fogunk odaérni, de aztán folytatja Szent Pál, hogy tulajdonképpen ez a remény, ez már megvalósulni látszik, mert hogyha a keresztény ember igazán komolyan veszi a hitét, akkor már ebben a földi életben úgy tud élni, mint hogyha annak a másik világnak élne. el tudja engedni ezt a földi valóságot, és valóban jó volt látni Matyinak ebből a tanúság tételéből. Innen is köszönöm neki ezt oda át, hogy ő ezt így vállalta, és a kamerák előtti vékonyságában, összetörtségében küzdve a betegséggel mindezt elmondta. Mert igen, az emberi test amúgy is néhány évente sejtszinten teljesen megújul, és változnak a sejtjénk, minden változik, megöregszünk, megöregszik a testünk, és nem maradunk ilyen fiatalosak, a lélek az viszont megy tovább.
Köszönöm, ez szép gondolat volt, atya. Jézus is sírt Lázárnak a halálakor. Mit tanít ez nekünk, mint a gyász emberi oldalát tekintve is, és az isteni együttérzésről?
Nagyon jó azt tapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül az érzéseinkkel. Ahogyan említettem ezt a haragnál is, hogy lehet ennek normálisan helyet és teret adni. Nagyon fontos a gyász folyamatban az is, hogy igen, tudjunk sírni. Jó azt látni, hogy az Istennek is, az ember élet Istennek is voltak ilyen érzései. Minden hasonlót kiolvashatunk, ami az emberségében megjelenik. Ugye, ez is le van írva, mindenben hasonlóvá lett hozzánk Jézus a bűnt kivéve. Tehát ugyanúgy éhes volt, fázott, evett, ivott, és igen, az emberi érzelmei is megvoltak, sírt is Lázár halálakor, mert nagyon szerette őt. Megrendült néhány héttel ezelőtt, amikor édesapám temetése után én magam temettem, már itt Tegerben. Nehéz volt a szavakat keresni és meg is találni. Volt egy pillanat, amikor nekem is teljesen tudattalanul azt gondoltam, hogy tudom magam kontrollálni, de elcsuklott a hangom, és több mondaton keresztül, mondhatom, így borotva élen táncoltam, hogy hát most egy kicsit elpityeredek-e, vagy hogy is lesz ez így tovább. Nyilván az egyházi szolgálatban a gyászoló család azt várná tőlem, hogy majd én leszek az, aki feltétlenül mindig vigasztaló szavakat adok, de hát maga az Úr Jézus is élet és halál ura, amikor azt látjuk, hogy Lázár halálakor sír, igen, előjönnek az emberi érzelmek, és igen, mindannyiunkból jó, hogyha ezek előjönnek. Nem szabad ezeket palástolni, nem akkor vagy a kemény, hogyha el tudod ezt kerülni. Nem ez mutatja az igazi keménységet. Kell, hogy helye legyen a könnyeknek is, hozzátartozik emberi életünkhöz. Nagyon jó az, hogy kifejezte a szeretetét Jézus, odaadó emberi szeretetét, és ugye a nagy tervének része volt az is, hogy mindennek meg kell történnie. Lázár halálának is, az ő érzelmei kifejezésének is, annak is, hogy majd azután a 4 naposan halott Lázárt feltámassza, kihívja a sírból is erre a földi életre, aztán megint csak feltámassza. Van helye az emberi érzelmeknek.
Máté, hogyha te tanítasz iskolában is kisebb gyerekeknél, hogyan lehet a halálról úgy beszélni, akár fiatalabbaknak, akár kicsiknek, vagy felnőtteknek, hogy maga a fogalom ne félelmet, hanem reményt és szeretetet közvetítsen?
Igen, a bevezetőben is utaltam erre. A közvetlenség fontos, meg hogy tudjunk erről beszélni. Nagyon sok minden fordítottjára változott a modern világban, ami régen tabu volt, az most nagyon nem tabu. Így például a halál, ami régen sokkal inkább az emberek életének része volt, talán az orvoslásnak a kevéssé hatékony volt a miatt is, viszont igen, kicsi gyerekkorukban látták már a gyermekek, hogy nagymama, nagypapa, dédi szülők elmennek, és látták őt a tiszta szobában felravatolozva, látták őt a nyitott koporsóban, a temetésen. Vannak erről fotók, ahogy emlékszem történelemkönyvből is, hogy népes család ott van a temetésen, és a felravatolozott halottat, holtat körbeveszik. Kell az, hogy legyen erről szó. Kell az, hogy előjöjjön a családban az elhunytaknak az emlékezete. Nagyon szeretem is szintén temetésekkor a búcsúztatóban sokszor idézem Szent Ágostonnak azt a gondolatát, amit a vallomásokban az elhunytnak a szerepébe belehelyezkedve mond, hogy csak azért, mert átmentem az út túloldalára, én ugyanúgy ott vagyok, és ne legyen egyfajta ilyen távolságtartó pátosz. Kell az, hogy ugyanúgy hangozzék, a nevem a házban így van leírva, folytasd kacagásod, folytasd nevetésed, csak azért, mert már a szemed nem lát, én ugyanúgy ott vagyok, és Igen, tényleg jó így Ágostonnal ezzel együtt így belegondolni, hogy tulajdonképpen mindent tudnak, csak a kezünket nem tudják megfogni az elhunytak, és közel vannak hozzánk. Fontos az, hogy az egyháznak is, és ezt is tanítsuk a kicsiknek, gyermekeknek is, az egyháznak is a lehetőségeit ilyen értelemben használjuk ki, akár itt a búcsú intézményére gondolhatunk, ugye így minden szentek halottak napja kapcsán ez mindenképpen kiemelendő, és gyakorolható, de úgy alapvetően az, hogy tényleg ne legyen tabusítva. Kell az, hogy a halál ugyanúgy az emberek életének a része legyen, és ne csak akkor, amikor tizenévesen, 20 évesen nagyon-nagyon durván betöri ránk az ajtót, mert addig meg voltunk ettől szabadítva, egy ilyen látszólagos burokba építve, úgyhogy azt mindenki tudja, hogy ez, ha tetszik, ha nem, jönni fog. Keresztény emberként pedig kötelességünk is, úgy érzem, erre készülni folyamatosan. Nem lehet betenni abba a kategóriába, hogy nem, minket ez nem érhet el, fejlődött annyit az orvostudomány, fejlődött annyit az emberiség, hogy nem lehet ezzel gondolkodni. Az emberi életnek, a földi életnek szerves része a halál. Egy ajtó, amin át kell menni, de nem kell félnünk ettől az ajtótól. Azok az emberek, akik beszámoltak a klinikai halál állapotában töltött pillanataikról, néhány percükről, azok mind-mind egyöntetően arról beszélnek, hogy most már nem fognak félni tőle. Készülni fognak rá, de nem félnek tőle, mert egy egészen különleges érzés. Azt gondolom, mindannyiunk számára igen, ez egy valós feladat, hogy jól készüljünk a halálunkra. Esténként a Zsolozsmában így fejezzük be, hogy a jó halál kegyelmét is kérjük az Istentől, ezt szerintem minden ember kérheti.
Pont most volt 2 éve, hogy a középső húgom nálunk is elhunyt, és kiírtam én is egy posztban, hogy ha valami ilyen szép, mint ez a itteni földi életünk, és nyilván amihez nagyon ragaszkodnánk, akkor miért egy semmibe, egy fekete lyukba érne véget valami szép? Ezt nyilván azokhoz címeztem, azokhoz az ismerősökhöz, akik nem igazán keresztények, hogy ezen is tudjanak gondolkodni, és elgondolkodjanak, hogy ennél csak valami szebb vár ránk minket a túloldalon, és ez csak egy... Ez csak egy első lépcsőfok, ami minket majd oda átra vezet. Én köszönöm neked, Máté atya, hogy a mai különleges epizódban a vendégünk voltál, és hogy megosztottad a halálról, a reményről a gondolataidat. Úgyhogy kívánok neked még további áldott napot. Köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak ma.
Köszönöm én is a lehetőséget. Minden hallgatónak kívánom azt, hogy ez a téma valóban ne legyen tabu, és minden szenteket, a szentek példáját követve készüljünk arra a túlvilági életre, ami majd odát folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Let me be,
oh, let him be
your teddy bear.
I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. You're a teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be,
oh, let it be.
Oh, teddy bear. Oh, let me be.
Oh, let it be your teddy bear.
I just wanna be your teddy bear.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciású.